Csatlakoznék az előttem szólóhoz, illetőleg az elnök úr által tett bevezető gondolatok köréhez, azzal, hogy ha ezt a fél évet kell értékelni, akkor leginkább a visszacsatolások fél évének lehet ezt tekinteni. A devizahiteles ügyekben különösen nagy jelentősége volt ennek a második fél évben hozott európai bírósági határozatoknak abban a kérdésben, hogy egyértelműen megerősítést nyert a kúria által eddig folytatott joggyakorlat helyessége, az iránynak a megfelelősége. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a devizahiteles ügyekben nagyon sok kérdésben már lezárultak azok a koncepcionális jogi problémáknak a rendezési kérdései, amelyek, így mondjam, tematizálták a közbeszédet, illetőleg a peres eljárások során bizonytalanság mutatkozott abban a tekintetben, hogy bizonyos kérdéseket hogyan kell rendezni. Voltak olyan kérdések, ugye, amelyek tekintetében a kúriának már jóval régebben, 2013 óta megszületett jogegységi határozatai rendezték a témaköröket. A jogegységi határozatokat követte ugye egy jogalkotás, a jogalkotással tisztességtelenné nyilvánított maga a jogalkotó, az árfolyamrésre, illetőleg az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötéseket, aminek az eredményeként számos elszámolásra került sor a fogyasztók és a bankok között, pénzintézetek között. Eljárásjogi értelemben viszont hozott egy kis törést is ez az eljárások intézésében, hiszen arra az időre, amíg ezek az elszámolások zajlottak, addig felfüggesztésre kerültek a peres eljárások. A peres eljárások felfüggesztését követően újraindult eljárásokban nagyon sok kérdésben ugye egyszerűsödtek a bíróság előtt vitatható jogi kérdések, és az így folytatódó eljárások tapasztalataiból szűrhetjük le azt a jelenlegi következtetést, hogy a kúria által ebben a nagyon színes jogi kérdéseket tartalmazó jogterületből eddig megmért kérdésekből valójában egyetlen olyan kérdés sem volt, ami az európai jog szűrőjét ne tudta volna teljesíteni, tehát minden tekintetben megerősítést kaptunk az Európai Unió bíróságától. Szeretném még azt is elmondani több félreértés elkerülése érdekében, hogy ahogyan a tanácselnök úr részéről is már nyomatékosan elhangzott, a kúria csak azokban az ügyekben tud véleményt nyilvánítani, konkrét ügyekben, amelyek a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok értelmében lehetővé teszik azt, hogy a kúria felülvizsgálati eljárásban érdemben felülbírálja a jogi kérdéseket. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert nagyon sok devizahiteles ügyben megszületett jogerős határozat után a felülvizsgálat lehetősége kizárt a ezen ügyekre még irányadó régi polgári perrendtartásnak az úgynevezett értékhatára vonatkozó szabálya folytán. Tehát azokban az ügyekben, ahol a 3 millió forint alatti a pertárnak az értéke, és ilyen ügyekben születik jogerős határozat, amivel szemben felülvizsgálatra kerül sor, a kúria ezeket a határozatokat nem tudja egy törvényi korlát folytán felülvizsgálni, tehát ha ilyen ügyekben született jogerős ítélet, és a jogerős ítéletben adott valamifajta értelmezés tekinthető irányadó joggyakorlatnak, akkor az bizonyosan nem a kúriának a joggyakorlata. Ebben a második fél évben megszületett európai bírósági döntések közül kettőt emelnék ki. A 34/18-as számú Lovasiné ügyben született európai bírósági határozat egy olyan témára tett pontot, amit úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy az úgynevezett közjegyzői ténytanúsítvány kérdése. A közjegyzői ténytanúsítványok vonatkozásában a kúriának egy meglehetősen következetes gyakorlata volt abban a tekintetben, hogy a önmagában a ténytanúsítvány kiállítása, illetőleg az ez alapján folyó végrehajtási eljárások tekintetében nem lehet megállapítani az erre vonatkozó szerződési kikötések tisztességtelenségét, tehát erre tekintettel nem lehet a szerződéseket érvénytelenné nyilvánítani. Ezt a bírói gyakorlatot az Európai Unió Bírósága előtt föltett előzetes döntéshozatali kérdés során vitatták, és az Európai Bíróság egyértelműen megerősítette azt a kialakult kúriai gyakorlatot, hogy helyes ennek a szabálynak az értelmezése, és így nincs szükség az eddigi ítélkezési gyakorlat módosítására. A másik témakör a C621/17-es számú kisügyben hozott határozat. Az ezt követő kúriai eljárás jelenleg még folyamatban van, tehát folyamatban lévő ügy tekintetében nyilván nem tudunk előzetesen jóslatokba bocsátkozni, de annyi ebből az ügyből kiolvasható, hogy az Európai Unió Bírósága egy a kúria által korábban már követett joggyakorlatot megerősítő szűrőrendszert, egy ilyen hármas tesztet dolgozott ki arra vonatkozóan, hogyha a szerződés főszolgáltatásához kapcsolódó úgynevezett kötelező mellékszolgáltatások kerülnek beépítésre a szerződésbe, gondolok például folyósítási jutalék, kezelési költség és egyéb ilyen úgynevezett apróbb költségekről, akkor ennek a kezelése, annak a tisztességtelenségének vagy éppen tisztességességének a megítélése milyen követelmények mellett vizsgálható. Nagyon fontos az, hogy mindig legyen beazonosítható szolgáltatás és ellenszolgáltatás. Ezek gazdaságilag mindig indokolható módon kell, hogy bekerüljenek a szerződésbe, és abban az esetben, hogyha ezek a feltételrendszerek megállapíthatók, akkor az ilyen szerződési kikötések tisztességtelenségét sem szükséges kimondani. A deviza árfolyam kockázattal kapcsolatos kérdésekről szeretnék még nagyon röviden szólni. Ezzel kapcsolatosan kevés olyan ügy van, amiben a bíróságok meg tudják állapítani a pénzintézetek részéről adott tájékoztatás tisztességtelensége alapján a deviza árfolyam kockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelenségét. A 2019. novemberéig, az év elejétől számítva mindösszesen 33 olyan ügy volt, ahol első vagy másodfokon születtek olyan határozatok, amelyekben ilyen kérdések alapján kimondták a szerződésnek az érvénytelenségét, akár részleges, akár teljes érvénytelenségét. Ezek közül az ügyek közül még csak néhány az, ami a kúria elé került felülvizsgálatra, és kettő olyan kúriai határozatról tudok beszámolni. Ezek közül az egyikben hamarosan egy bírósági határozat közzétételére is sor kerül, ami a jogerős ítélet hatályon kívül helyezése mellett adott útmutatót arra vonatkozóan, hogyha ilyen tájékoztatás tisztességtelensége merül föl, akkor mik azok a vizsgálandó kérdések a polgári perekben, amelyek alkalmat teremtenek a bíróságnak arra, hogy a feltétel tisztességessége vagy tisztességtelensége kérdésében döntsön. Azon pénzintézeti tájékoztatások vonatkozásában, ahol a úgynevezett kockázatfeltáró nyilatkozat kitöltésére és annak az aláírására került sor, ott mondhatnánk majdnem 100%-ban nem lehetett megállapítani ennek a tájékoztatásnak a hiányosságát. Az olyan főként leasing, illetőleg olyan kölcsönügyletek esetén, ahol például autóhitelezéssel kapcsolatosan került a fogyasztó kapcsolatba a pénzintézettel, ezeknél az ügyeknél nem szokott lenni kockázatfeltáró nyilatkozat, hogyha ez a helyzet, akkor itt kell fokozottabban vizsgálni a szerződéskötés összes körülménye alapján, hogy milyen tájékoztatás hangzott el, volt-e az általános szerződési feltételeken túl bármiféle egyéb tájékoztatás a pénzügyi intézmény részéről, és a kúria hatályon kívül helyező határozatában adott útmutató szerint ilyenkor fontos, hogy önmagában az általános szerződési feltételekből, hogyha különböző helyekről, de csak következtetéssel lehet levonni bizonyos szabályokat, az nem alkalmas arra, hogy a fogyasztó mindennek a gazdasági súlyát felismerje, tehát vizsgálni kell minden egyéb körülményt, és csak a minden egyéb körülménnyel együtt megmérve lehet az ilyen szerződési feltételeknek a tisztességességéről állást foglalni. Köszönöm szépen!